Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén, így fennállva, énekeljük a 89. számú Zsoltárunk első versét. A 89. számú Zsoltárunk első versét fogjuk énekelni. Ez így kezdődik: az Úrnak irgalmát örökké éneklem. Foglaljunk helyet, és az áldásig maradjunk is ülve. Hallgassuk meg a hirdetéseket. Szeretettel és tisztelettel köszöntöm mai igehirdetőnket, Péterfi György testvérünket, a Soroksár újtelepi lelkipásztort. Életére és családjára, és további szolgálataira Isten áldását kérjük. Hirdetem a Reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. Vasárnap 10 órától ünnepi istentiszteletet tartunk, vele párhuzamosan gyermekistentiszteletet és gyermekmegőrzést is vállalunk. Nyári táboraink, csendes hétvégéink időpontjait megtaláljuk hirdetőtábláinkon és a honlapunkon is. A javuló járványhelyzetre tekintettel jövő hét vasárnaptól már csak az énekléskor lesz kötelező az arcmaszk használata. A templomba való bejövetelkor továbbra is kérjük a kézfertőtlenítő használatát. Hirdetem, hogy a koronavírus miatt elmaradt keresztelők pótolhatók, a lelkészi hivatalba várjuk az érintett családok jelentkezését. Hirdetem idős és mozgásukban korlátozott testvéreinknek, hogy újra megszerveztük a vasárnapi templomba hozatalukat. Aki még élne ezzel a segítséggel, jelentkezzen a lelkészi hivatalban, aki pedig szívesen csatlakozná ehhez a szolgálathoz sofőrként, kérjük, jelezze nekünk. Szomorú szívvel jelentem, hogy elhunyt Rácz Istvánné Jolika néni, akit sokan ismertek és szerettek gyülekezetünkben, különösen idős testvéreink. Benne Rácz Béla presbiter testvérünk édesanyját gyászolja. A gyászoló minden tagjának erőt, vigaszt és békességet kívánunk. Hirdetem, hogy ma megbeszélést tartunk a nyári hittantáborról. Kérjük, hogy a táborban résztvevő gyermekeink szülei az istentiszteletet követően jöjjenek vissza a templomba. Énekeljünk tovább, készülve az ige hirdetésére. Énekeljük a 225. számú dicséretünket mind az öt versével, az első öt versével, bocsánat, a 225. számú dicséretünk első öt versét fogjuk énekelni. Az első verse így kezdődik: nagy hálát adjunk az Atya Istennek.
Thank you. Kedves testvéreim, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Szerető mennyei édesatyánk, a Jézus Krisztus által hálát adunk neked, hogy összegyűjtöttél bennünket ezen a meleg, forró nyári vasárnap délelőtt. Köszönjük neked, Urunk, hogy itt lehetünk, és köszönjük, hogy van szavad hozzánk. Azért kérünk téged, Urunk, most is újra, hogy nyisd meg előttünk a te igédet, és nyisd meg a mi szívünket a te igéd előtt. Kérünk téged, mennyei édesatyánk, hogy mindazt, ami akadálya lehet annak, hogy rád figyeljünk, hogy a te szavadat meghalljuk, szívünkbe vegyük, azt távoztasd el. Kérünk, hogy add a te lelkedet, a Krisztus lelkét, a szent lelket, hogy az ige megszólítson bennünket. Hogy a te igéd személyessé legyen a mi számunkra. Urunk, megvalljuk neked a mi gyengességünket, bűnös voltunkat. Megvalljuk előtted, talán úgy vagyunk most is itt, hogy tele van a szívünk, a fejünk a világ dolgaival, és meg lehet az is, hogy most miközben énekeltünk, most is arra gondoltunk, milyen feladatok várnak még ránk. Kérünk téged, könyörögve, szerető mennyei édesatyánk, hogy nyisd meg a szívünket a te igéd előtt. Szent fiadért, ami Urunkért és ami megváltónkért, a názáreti Jézusért kérünk, hogy hallgass meg bennünket. És áld meg a mi Isten tiszteletünket. Áld meg a te igédet, annak hirdetését, és áld meg annak hallgatását. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassuk meg Isten igéjét, amelyet a Lukács evangéliuma 17. fejezetéből olvasok, a 11-től a 19. versig. Tehát Lukács evangéliuma 17. fejezetéből olvasom Isten igéjét, a 11. verssel kezdődően. És lőn, amikor útban volt Jézus Jeruzsálem felé, hogy ő Samáriának és Galileának közepette méne által. És mikor egy faluba beméne, jöve elébe 10 bélpoklos férfi, akik távol megállának. És felemelék szavukat mondván, Jézus, Mester, könyörülj rajtunk! És mikor őket látta, mondta nekik, elmenvén mutassátok meg magatokat a papoknak, és lőn, hogy míg odamenének, megtisztulának. Egy pedig ő közülük, amikor látta, hogy meggyógyult, visszatére dicsőítvén az Istent nagy szóval. És arcra leborula az ő lábainál, hálákat adva neki, és az Samária beli volt. Felelvén pedig Jézus mondta, avagy nem 10 tisztulának-e meg? A 9-e pedig hol van? Nem találkoztak, akik visszatértek volna dicsőséget adni az Istennek, csak ez az idegen. És mondta neki Jézus, kelj föl, és menj el, a te hited megtartott téged. Kedves testvéreim, megrendítő történet a 10 leprás, vagy a 10 bélpoklos meggyógyításának a története. Megrendítő ez a történet, úgy gondolom, a 21. századi ember számára is, mert ebben a rövid történetben benne van mindaz, ami az mi életünkben is megjelenik. Benne van a betegség, a nyomorúság, a maga tehetetlen állapot, benne van a gyógyulás, az öröm, a hála, benne van a hálátlanság, és benne van az isteni jóság, az isteni kegyelem, az isteni szeretet, amely után annyira vágyunk. Talán most is azért jöttünk ide, hogy halljunk róla valamit. És igen, benne van az isteni feddés, az isteni intés is. Mindez egy történetben. Kedves testvéreim, két dolgot szeretnék kiemelni ebből a történetből. Az egyik az emberi nyomorúság. Erről fogok néhány szót szólni, az emberi nyomorúságról. Kell erről beszélni. Talán valaki azt gondolja, miért kell erről beszélni. Nagyon jól tudjuk, hogy mit jelent a nyomorúság, minek ezt még ecsetelni, ragozni, magyarázni. Mit ért Isten igéje az ember nyomorúsága alatt, erről kell beszélni. A másik dolog pedig az Úr szabadítása miatti hála. A hála. Nem az a hála, amelyik azt mondja, hogy köszönöm az életnek, köszönöm a sorsnak, a vakszerencsének, hanem az Úr szabadítása miatti hála. Erről a két dologról fogok beszélni. A leprások élethelyzetéről, állapotáról azt hiszem, hogy a jelenlevő testvérek is sok mindent tudhatnak, hallhattak már. Ezeket az embereket kirekesztették a társadalomból, ezekkel az emberekkel senki nem érintkezhetett, nem kaptak munkát, koldusok voltak, csoportosan jártak egyik helyről a másikra, és a kis csoport élén ott ment valaki egy kis kolompal vagy kereplővel a kezében, miközben azt kiabálta, tisztátalanok vagyunk, tisztátalanok vagyunk, senki ne közelítsen hozzánk, mert mi bélpoklosok vagyunk, leprások vagyunk. Ha valaki megszánta ezt a 8-10 fős kis csoportot, akkor egy kis kosárba ennivalót adott nekik. 8-10 méter távolságba letettek egy kis kosarat ennivalóval, és segítettek ezeken a nyomorult embereken. De az a kosár már nem került vissza a feladóhoz, a tulajdonoshoz, hiszen a lepra ragályos betegség. Aztán, ha nem szánta meg senki ezeket a szerencsétleneket, akkor nem ettek. Éhen haltak. Biztos vagyok benne, ismerve az emberi természetet, hogy sokan gúnyolódtak rajtuk. Sokan köptek, ha meglátták őket. Gyalázták, szidalmazták, menekültek előlük. Ezek pedig vándoroltak egyik helyről a másikra, hát ha mégis valaki nem gyalászkodik, hanem segít rajtunk. Nos, ebből a nyomorúságból kiáltottak ezek a leprások, ez a 10 fős csoport Jézus után. Azt olvastuk, azt kiabálták, hogy Jézus, Mester, könyörülj rajtunk. Kedves testvéreim, mi az, amiben hasonlítunk mi ezekhez az emberekhez? Mi az a nyomorúság, amiben egyek vagyunk velük, amiben közös sorson vagyunk velük. Először is abban, hogy a helyzetünk nekünk is Isten nélkül ugyanolyan nyomorult, mint ezeké az embereké. Azt mondja a Biblia, hogy mi mindnyájan a bűn leprásai vagyunk. Aki ezt nem fogadja el, az is annak születik. Nem azon múlik, elfogadod vagy nem. Mutatja is az a sok csalódás, az a sok keserűség, reményvesztettség, amivel együtt töltjük a földi életünket. Hogy csalódunk a másik emberben, akit úgy szerettünk, hogy csalódunk magunkban, egy közösségben, sokszor talán még az egyházban is. Lelkészként több ilyen emberrel találkoztam, csalódtak az egyházban. Igen, hasonlít a mi helyzetünk, állapotunk ezekhez a leprásokhoz abban, hogy az Isten nélkül mi is ilyenek vagyunk, ilyen nyomorultak vagyunk. Mi is addig kellünk a másik embernek, amíg szüksége van ránk, amíg nem vagyunk nagyon a terhére. De ha bajba kerülünk, ha megszorulunk, hamar megtapasztalhatjuk, milyen gyorsan el is feledkeznek rólunk. A második dolog, amiben hasonlítunk ezekhez a leprásokhoz, testvéreim, azok kirekesztett emberek voltak. Az emberi társadalomból kirekesztették őket. Nem érintkezhettek, nem másfél méter, meg két méter távolságot kellett betartani, mint nekünk a járvány idején, hanem 8-10-20 méter, minél távolabb, annál jobb. Testvérek, mi is kirekesztettek vagyunk a mennyországból. A bűneink kirekesztenek bennünket az Isten országából. A mennybe csak megtisztulva kerülhetünk be. Csak úgy, hogyha megmosnak bennünket. Ha az Isten megmos minket. De ha még nem mosott meg, ki vagyok rekesztve onnan. A harmadik dolog, amiben hasonlítunk hozzájuk, hogy ezek a leprások hallottak már Jézusról. Különben nem hívták volna segítségül. Hallottak róla. Hallottak az ő isteni hatalmáról. Az ő isteni erejéről. És amikor találkoztak vele, kapva kaptak az alkalmon. Segítségül hívták az ő nevét. Testvérek, hányszor hallottunk már mi is a názáreti Jézusról? Kiáltunk mi is ő hozzá? Segítségül hívjuk az ő nevét a nyomorúság idején? Amikor könnyűben élünk, akkor könnyen élünk. Nem becsüljük meg mindazt, amit Istentől kaptunk. Nem becsüljük meg eléggé az ő szavát. Amikor könnyűben élünk, rohanunk, sietünk. Isten igére, szavára már nem is jut idő. Nem becsüljük meg az imádságot. Ha majd imádkozom, ha lesz időm, most nem érek rá. Nem becsüljük meg az ige hirdetéseket. Amikor könnyűben élünk, hiszek én Istenben, nem kell nekem templomba járni, nem kell nekem ige magyarázatokat hallani, feltétlenül hiszek Istenben. Amikor könnyűben élünk, csak a szerzéssel, a kapással, a nyerességgel, meg az élményekkel törődünk, minél nagyobb élményben legyen részem, minél többet nyerjek és kapjak, nem kell az Úr ilyenkor. Nem kiáltunk az Úrhoz ilyenkor. A jó világban nem kell az Úr. Tele van a hűtőm élelmiszerrel, tele van a szekrényem ruhákkal, ott áll az autó a ház előtt, lehet, hogy több is van belőle. Lehet, hogy még nyaralóm is van a Balatonon, azt tervezgetem, hova mehetek nyaralni, Horvátországba, vagy nyugatra? Nem kell az Úr. Pedig, kedves testvéreim, azt írja a Biblia a Római Levél 2. fejezetének 4. versében, hogy Isten jósága megtérésre kellene, hogy indítson bennünket. Hálára, önmagam odaadására, Isten iránti szeretetre kellene, hogy indítson bennünket. De a nehezekben könnyebb felismerni és megszólítani Istent. Ha nem lenne bélpoklos ez a 10 ember, ha egészséges lenne, nem hívta volna segítségül Jézust. Meg vagyunk mi Jézus nélkül. Egy puritán prédikátor írja, a betegség gyakran több tanítást rejt magában, mint egy prédikáció. Aki volt már beteg, érti ezt a mondatot. A betegség gyakran több tanítást rejt magában, mint egy prédikáció. Mi lesz azzal, aki a mélységből az Úr Jézushoz kiált? Hiszen ezek a leprások az Úr Jézushoz kiáltottak. Mi lesz velük? Mi lesz azzal, aki a mélységből Jézust hívja segítségül? Itt a jó hír, testvérek. Az, ami a leprásokkal történt. Hogy mondja ezt Jézus? Hív segítségül engem a nyomorúság idején. Én megsegítelek téged, és te dicsőítesz engem. Micsoda ígéret ez, testvérek, élünk mi ezzel? Arra bíztat bennünket az Isten, hogy hív segítségül engem nyugodtan. Ne fűhöz, fához szaladj a te nyomorúságodban. Ne a barátodtól kér mindjárt segítséget. Ne azt várd, hogy a környezeted, a kapcsolataid révén megold a te problémádat. Hív segítségül engem a nyomorúság idején, mondja Jézus. Hát ha ő mondja, testvérek, akkor nekünk őt kell segítségül hívni. Mert így folytatja, én megszabadítalak téged. Én megszabadítalak téged, és te dicsőítesz engem. Mire szabadít meg engem Jézus? Hát arra, hogy én is őt dicsőítsem. Hogy őt magasztaljam, hogy neki éljek. Amíg az ember nem részesül a megváltó kegyelmében, szabadításában, addig nem Jézust dicsőíti, hanem saját magát, vagy másokat. Ilyen az ember, a bűnbe esett ember. Én is ilyen voltam. Hív segítségül, lehet bátran kiáltani, testvéreim, belekapaszkodni az Úr ígéretébe. Kiáltsunk bátran, mert csak így lehet. És ha valaki azt hiszi, hogy ő majd megoldja a saját maga bűn kérdését az életében, az nem fogja segítségül hívni az Urat, nem is fogja őt dicsőíteni. A 10 leprás segítségül hívta Jézust. Meggyógyulnak. Szerintem maguk se tudták, hogy hogyan, miképpen, ha bármelyiküket megkérdezték volna, hogyan gyógyultál meg? Talán el se tudták volna mondani. De mi tudjuk, hogy Jézus gyógyította meg őket. A hívő ember tudja, hogy amikor beteg és visszanyeri az egészségét, akkor nem az orvosoknak, a gyógyszereknek, meg a körülményeknek, meg a maga erős fizikumának, mert ilyeneket szoktunk mondani, hanem Jézusnak ad hálát, mert ő gyógyítja meg a betegségeket. 10 meggyógyultból 9 úgy gondolta, mivel meggyógyult, halleluja, ezzel vége, lezárult a dolog Jézus és közöttünk. Ez egy megdöbbentő dolog, testvérek. Drámai dolog ebben a történetben. Eszembe is jut egy kis anekdóta, amikor a cigány ott van a kórházba, és azt mondja a doktornak, hogy doktor úr, ha én innen egyszer kijövök, 100 gyertyát viszek a templomba az oltárra, hálám jeléül. Hát telik múlik az idő, a cigány állapota javul, azt mondja az orvosnak, doktor úr, ha én egyszer innen kijövök, 50 gyertyát viszek az oltára. Hát végül meggyógyul a cigány. Hazamegy, az orvos utána szól, és mondja csak, hát végül mennyi gyertyát visz a templomba? Nem érti a kérdést, a cigány aztán leesik, és elmosolyodik, és azt mondja, hogy hát csak azt úgy mondtam. Hát csak azt úgy mondtam. Testvérek, hányszor van, hogy az ember kér valamit szorult helyzetéből az Úrtól, az Úr megadja, és az ember az ügyet lezártnak tekinti. Megkaptam, amit akartam. Ja, azt csak úgy mondtam, nem kell azt olyan komolyan venni. Testvérek, olyan szomorú, hogy az egyházban is ezt látjuk, akár a keresztség, vagy a konfirmáció, vagy a házasság kötés kapcsán is, elhangzanak a nagy ígéretek Isten felé. A gyülekezet tagjai fülehallatára, Isten fülehallatára megígérjük, jóban, rosszban kitartunk egymás mellett, aztán az lesz belőle, hát azt csak úgy mondtam, ma már nem így gondolom. Ilyen volt ez a 9 leprás is. Megkapták, amit akartak az Istentől. Megkapták. De utána viszlát. Elfelejthetjük egymást. Visszatérünk a régi életünkhöz. Ezt a mondatot nagyon sokszor hallottuk a koronavírus idején is, hogy mikor térhetünk vissza a régi életünkhöz. Hát az istentelen embernek ez az egyetlen vágya. A mi régi életünk, amit Isten nélkül éltünk, mikor folytathatjuk továbbra is. Nem tudjuk, hogy a 9 meggyógyult leprás hova ment. Azt tudjuk, hogy hova kellett volna menniük. Jézus megmondta nekik. Jézus ugyanazt mondta, ami az igébe van. Jézus mindig ugyanazt mondja, ami az igébe van. Ő maga az ige. Ő soha nem mond mást, mint ami a Szentírásban van. Ő mindig ugyanazt mondja. Nekünk is mindig ugyan erre kell hallgatnunk, amit ő mond a Szentírásban. Ez nem változik. Az ég és a föld elmúlik, de az ő beszédei azok nem változnak. Mózes 3. könyvében van megírva, hogy ha valaki meggyógyulna a leprából, amire olyan cseki esély van, hogy szinte a nullával egyenlő, de ha mégis meggyógyulna, akkor el kell menni a papokhoz, hogy megmutassák magukat. Jézus a papokhoz küldte ezeket a leprásokat. De a 10-ből 1, mielőtt a papokhoz menne, visszatér a főpaphoz. A mi főpapunkhoz, a mi főpapunkhoz, a názáreti Jézushoz. Döbbenetes, testvérek, ez az arány. Talán ma se lenne másképp. Pedig Jézus igényt tart a hálánkra. Szóvá is teszi, hát hol a többi 9? Ők nem gyógyultak meg? Ha meggyógyultak, miért nem jöttek vissza? Hogy megköszönjék, hálát adjanak. Kedves testvéreim, itt pár dolgot összeírtam magamnak, 3 dolgot Mi akadályoz abban, hogy hálás életet élj? Mi akadálya lehet annak, hogy hálát adja az Úrnak? Tisztában vagyok vele, hogy egy sereg ellensége van, hogy hálás életet éljünk. Csak hármat mondok. Először is nem látom az Isten szeretetét, jóságát, kegyelmét az életemben. Egyszerűen nem veszem észre. Ezért nem vagyok hálás. Nem látom, hogy jó az Isten velem, a szeretteimmel. Sok ember elmondja ezt. Azért nem látja az illető, mert nem az Úré. Mert lelkileg vak. De az is lehet, hogy valaki már az Úré, de tele van a szíve, a feje az élet dolgaival. A politika gyűlölködésével. Vannak emberek, akik másról se tudnak beszélni, csak erről. Vagy tele van a szíve, a feje sorozatokkal, nézik a sorozatokat. Akkor, amikor ők akarják, annyi részt, ahányat ők akarnak. Vagy ott vannak a munkahelyi, családi feszültségek, nem tudnak szabadulni tőle. Nem látják, hogy az Isten jó. Az Isten szereti őket, segíti őket, nem tudnak hálát adni. A másik dolog, hányan vannak, talán mi magunk is beleesünk ebbe a tévedésbe, hogy az Istennek kötelessége, hogy szeressen minket, hiszen ezért Isten. Ő tartozik nekünk azzal, hogy szeressen bennünket. Isten azért Isten, hogy gondviselője legyen ennek a világnak, minket pedig a tenyerén hordozzon, megóvjon betegségektől, bajoktól, veszedelmektől. Testvérek, ez a gondolkozás is megöli a hálát, kiöli a hálát a szívünkből. Hogy Istennek kötelességei vannak velem kapcsolatban, nekem meg jogaim. A harmadik dolog, talán ez a legjellemzőbb ránk keresztényekre is, az időbeli távolság. Az időbeli távolság, amiért tegnap még újongva magasztaltam az ajándékozót, de jó, megszabadított, de jó, megkaptam, de jó, meggyógyultam. Ma már kevésbé tudom megköszönni neki, holnap után még kevésbé, jövő hétre már el is felejtem. Kedves testvéreim, még Dávidnak, a hit hősének is emlékeztetnie kellett magát, hogy ne felejtsen el hálát adni. Emlékszünk, a 103. Zsoltárban írja, ágyad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. El ne feledkezz, még ő is elfeledkezett volna. Kedves testvéreim, hadd mondjam el azt is, hogy mire van szükség ahhoz, hogy hálás életet éljünk. Biztos, hogy nagyon sok mindenre. Három fontosat szeretnék elmondani. Az első, ahhoz, hogy hálás életet éljünk, hogy Istennek adjuk a hálát, ne a sorsnak, a véletlennek, magunknak, nem tudom én kinek, hanem az Istennek. Az első dolog, hogy újonnan kell születnünk. Ez a legfontosabb. Újonnan kell születnünk, meg kell térnünk. Új szívet kell kapnunk az Úrtól, mert a régivel csak ideig, óráig vagyunk hálások, de nem az Istennek. Az újonnan született emberrel az Úr megismerteti a saját nyomorult állapotát, amiről beszéltem. A bűn lepráját, de megismerteti Jézus szabadítását is, amelyet már elvégzett, érted, és értem is. És ezért a keresztény ember, lekötelezett ember egy életen keresztül hálás. A második dolog, ami segít bennünket abban, hogy Az Úrnak hálát adjunk, hogy az Úr mindig arra figyelmezteti az ő népét, hogy emlékezzen az ő népe az ő szabadítására és jóságára. Ezért állít Sámuel egy emlékoszlopot például a filiszteusok legyőzését követően, és erre az emlékoszlopra föl van írva, Ében Ha-Ézer, mindez ideig megsegített bennünket az Úr. Hogy lássuk a szemeinkkel is, hogy kinek tartozunk, mivel tartozunk. És a harmadik dolog, amit itt magamnak fölírtam, igen, testvérek, gyakorlati dolog a naponkénti bibliaolvasás és imádság. Ezek segítenek abban, hogy az Úrra nézzünk, hogy az Úrra fordítsuk a tekintetünket, hogy lássuk az ő szabadítását, és hálásak legyünk érte. Ha tisztában vagy, testvérem, azzal, hogy minden jó adomány és tökéletes ajándék a világosság atyától száll alá, akkor hálás leszel. De te akkor leszel ennek tudatába, hogyha olvasod az Isten igéjét, ha szívedbe forgatod azt, és hogyha imádkozol. Kedves testvéreim, olyan sok mindenért lehetünk mi is hálásak, akik itt vagyunk ebben a templomban. Hálásak lehetünk, hogy megőrzött bennünket az Úr a betegségtől. Vagy hogyha beleestünk is a betegségbe, de visszaadta az egészségünket. Hálásak lehetünk azért is, hogy együtt lehet a gyülekezet. Higgyék el, a testvérek, nem csak önöknek volt nehéz és rossz, hogy nem lehetett gyülekezeti Isten tiszteletet tartani, de a lelkészeknek is. Hálás lehet a mi szívünk azért, hogy hirdethetjük, hallgathatjuk az ő szavát, ami örömmel tölti el ma is a szívünket, az enyémet is. És hálásak lehetünk, hogy Magyarországon szabadon lehet hirdetni az evangéliumot. És a legfontosabb, amiért hálásak lehetünk, hogy az Úr megváltottjai vagyunk, bűnös voltunk ellenére. Hogy elpecsételt magának az Úr, megvásárolt minket az ő drága vérén, mert nagyon szeret bennünket. Kedves testvéreim, Túróczi Zoltán, a 20. századi evangélikus egyház, protestáns egyházak nagy ébredési prédikátora volt, és idén emlékezünk a halálának 50. évfordulójára. Túróczi Zoltán egyik igehirdetéséből szeretnék felolvasni a testvéreknek egy személyes vallomást, ami engem is elgondolkodtat, és engem is megérintett. Azt írja egy 50-es évek elején készült igehirdetésében. Én nagyon szégyeltem már magam, hogy mikor Isten egy anyagi nehézséget megoldott életemben, vagy betegségből fölgyógyított, vagy egyéb földi örömöt szerzett nekem, én azért sokkal újongóbb hálaéneket tudtam énekelni, mint azért, amit a nagypénteki kereszt adott. Szégyenkeztem emiatt, mert az, hogy nekem meglegyen egészségem, munkám, s mindaz, ami életemben boldogságot nyújthat, az Istennek nem kerül többe, mint egyetlen teremtő szavába. De az, hogy az én bűneim megbocsátassanak, az abba került, hogy egyszülött fiát, az egyetlen egyet, mert nem volt több, kellett halálra adni. Nem az angyalok közül egy kiválasztott végezte el a váltságot. A bárány Jézus Krisztus lett. És ez az iges, majd az énekvers is, amit énekelni fogunk, azt szeretné, hogy szívünk ezért a megöletett bárányban kijelentett nagy kegyelemért legyen tele hálával Isten felé. A hála alapja tehát a kegyelem. Nem csak adományait adta Isten, hanem önmagát adta oda a kereszten értünk. Szeretett testvéreim, a 10 leprás közül az az egy valamit ebből érezhetett meg. Ezért ment vissza Jézushoz. Ennek az egynek, aki idegen volt, ráadásul Samáriabeli, nem csak a testi egészségét adta vissza az Úr, hanem a bűn leprájából is meggyógyította őt. Megmosta őt. Hogy mondta Jézus? Hív segítségül engem a nyomorúság idején. Én megszabadítalak téged. Ez az egy samáriabeli, ez teljes szabadításban részesült. Ezért borult le Jézus előtt, és ezért dicsőítette Jézusban a mindenható Istent. Testvérek, mi is boruljunk le a mi Urunk előtt, imádjuk őt, és adjunk hálát az ő jóságáért és szeretetéért. Amen. Imádkozzunk. Szerető mennyei édesatyánk, megköszönjük neked ezt a bibliai történetet, köszönjük neked ennek a történetnek a tanításait. Látjuk, hogy mennyire aktuális a mi egyéni életünkre nézve is. Kérünk, Urunk, hogy a most hallott igét lelked által őrizd meg a mi szívünkbe. Kérünk téged, Urunk, hogy munkálkodjon, hadd munkálkodjon lelked által a te szavad továbbra is a mi életünkbe, szívünkben. Úr Jézus, neked adjuk mi is a dicsőséget, ahogy a reformátorok mondták, soli Deo gloria, egyedül Istené a dicsőség. Köszönjük neked, Urunk, a nagy szabadítást, amit elvégeztél ezért a bűnös világért. Köszönjük, mint akiket megszabadítottál a bűn és a kárhozat poklából. És imádkozunk azokért, Urunk, akik nem tudják elfogadni, akik nem tudják elhinni a szabadítást valamilyen oknál fogva. Szabadítsd meg őket. Mutasd meg nekik, Urunk, hogy nélküled elveszettek a bűn leprásai. Hálát adunk neked, szerető mennyei édesatyánk, hogy együtt lehetünk, hogy itt vagy közöttünk, velünk vagy, hogy lelked és igéd által szóltál, beszéltél velünk. Köszönjük neked a testvéri közösséget, olyan jó újra találkozni, egymással együtt lenni. Imádkozunk hozzád, Urunk, a betegekért, adj nekik gyógyulást. Imádkozunk hozzád az orvosokért, az ápolókért, adj nekik erőt a munkájukhoz és kitartást. Imádkozunk hozzád egyházunkért. Urunk, látod, hogy a mi egyházunk is mennyire elesett lelkileg. Milyen szívesen veszik be az egyházban levő emberek, akár lelkészek is, ami új, ami trendi, amit a korszellem megkíván, és nem a te igédre figyel, és nem ahhoz ragaszkodik szeretettel és áldozatosan. Könyörülj meg, Urunk, a mi egyházunkon és a mi népünkön is. A mi magyar népünkön is, Urunk. Köszönjük, hogy meghallgatsz bennünket. A mélységből kiáltunk hozzád, reménykedve, hogy te megszabadítasz minket, és mi életünkkel, szavunkkal dicsőítünk téged. Add, hogy ez így legyen, Urunk. Amen. Most mondjuk el az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem a testvéreknek az adakozást, tudva, hogy Isten szereti a jókedvű adakozókat. Most pedig fennállva kérjük a mi Urunk áldását. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te feléd, és adjon békességet neked. Amen. Kedves testvéreim, a záróénekünket énekeljük, a 398. dicséretünket az első 5 versével, a 398. dicséretünket mind az 5 versével, így kezdődik az első versszak. Úr lesz a Jézus mindenütt, hol csak a napnak fényes süt. békesség Isten velünk viszontlátásra.